Jó estét kívánunk!
Ez a híradó Szőlősi Györgyivel
és Borsa Miklóssal.
Kezdünk!
Interneten is lehet regisztrálni az EU-díjra. Júliustól támogatást kapnak a magyar fuvarozók.
66 településen befejeződött az árvíz utáni helyreállítás, már több mint 427 millió forint adomány gyűlt össze.
Itt a hidegfront, akár 20 fokkal is hidegebb lehet a múlt heti kánikulához képest.
Román turista busz zuhant szakadékba Montenegróban, 18-an meghaltak, 29 sérült kórházban van.
Már az interneten is lehet regisztrálni az úgynevezett EU-díjra. A 3,5 tonnánál nehezebb tehergépkocsiknak júliustól használat arányos útdíjat kell fizetniük. Ezt már a legtöbb benzinkúton és a strádák mellett is megtehetik.
A Nemzetgazdasági Minisztérium közölte, az útdíjjal együtt támogatásokat is bevezetnek a magyar fuvarozóknak. A díj egy részét például leírhatják az iparűzési adóból, így a nagyobb fuvarozók akár a teljes éves iparűzési adójukat is kiválthatják.
A szakemberek szerint a kilométer arányos útdíj miatt a jövőben csökkenhet a külföldi tranzitforgalom.
Az autópályák és a forgalmas utak mellett már most ki lehet fizetni az EU-díjat. A sofőrnek azt kell megmondania, honnan, hova utazik és mikor. Az ügyfélszolgálaton pedig már nyomtatják is a bizonylatot, és sok helyen útdíj automaták is vannak. Július 1-től a fuvarozóknál az eddigi matricás rendszert váltja fel az EU-díj. Azoknak kell kilométerarányos útdíjat fizetniük, akik 3,5 tonnánál nagyobb tehergépkocsit vezetnek, de csak annyit, ahány kilométert megtesznek. Továbbra is az autópályák és egyes főutak használata után szednek útdíjat. Összesen 6513 kilométernyi ilyen szakasz van. Ez nem változott. Már készen állnak az EU-díj ellenőrző autók is, amelyekre infrakamerákat szereltek.
Rossz időben, sötétben is képesek elvégezni a feladatukat.
Másodpercek alatt rögzítik a rendszámot és ellenőrzik, hogy a teherautós fizetette.
A gépjárművezetőt vonják felelősségre, a külföldiekkel szemben történő fellépést segíti ez a megállításos ellenőrzés, illetve szankcionálás. A hazai fuvarozók szankcionálása pedig az objektív felelősség elve alapján történik. Ez azt jelenti, hogy az üzemben tartó vonható felelősségre.
A Nemzetgazdasági Minisztériumnál azt mondják, a kormány a használatarányos útdíj bevezetésével együtt támogatja is a hazai fuvarozókat. Július 1-től csökken a tehergépjárművek súlyadója, a fuvarozók pedig az iparőzési adójukból leírhatják az útdíj 7,5%-át. A kis- és középvállalkozásoknak pedig kedvezményes hitelt is adnak, amiből az EU-díjat fizethetik ki.
Ez egyfajta ilyen mozgó hitel, egyfajta hitelkártyaként kell elképzelni, hogy amíg nem kapja meg a fuvarozási bevételét, addig tudja finanszírozni a közben felmerült költségeit.
A buszokra, az autókra és a motorokra nem kell EU-díjat fizetni, számukra marad a matricás rendszer.
Szigorú, de nem kegyetlen és nem differenciálatlan az új büntetőtörvénykönyv. Ezt mondta a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára az egy hét múlva hatályba lépő új kódexről. Répási Róbert hozzátette, az erőszakos visszaeső bűnözők szigorú büntetésre számíthatnak. Az új BTK kiemelt védelemben részesíti a gyerekeket, az öregeket és a fogyatékosokat, mivel a sérelmükre elkövetett cselekményeket súlyosabban szankcionálja, mint azokat, amelyeket más felnőttek ellen követtek el.
Elhatároztam, hogy nem ölöm meg természetesen, hanem harcképtelenet teszem, és akkor szépen beleresztettem egy töltényt a hátsó felébe, nagyot ordított, elugrott.
Fontányi Gábor 2004-ben meglőtt egy betörőt, aki fegyvert fogott rá a házában. Több hónapig gyanúsított volt, és börtönbe is kerülhetett volna. A bíróság azt vizsgálta, hogy a férfi jogosan használta a fegyverét. A jövő héten életbe lépő új büntető törvénykönyv szerint a mostaninál szélesebb lesz a jogos védelem lehetősége. Ha például valakit fegyveresen megtámadnak a lakásában, akkor nem kell meggyőződnie arról, hogy a támadó az életére töre, akár meg is ölheti. De nem csak ebben változik a szabályozás a mostanihoz képest. Az új BTK szerint már a 12. évüket betöltő gyerekek is büntethetőek lesznek emberölésért, életveszélyt vagy halált okozó testi sértésért vagy rablásért. Szigorodik az ittas vezetés szabályozása is, a sofőr 5000-elék feletti véralkohol szintje is bűncselekménynek számít majd, ez egy átlagos testalkatú embernél két pohár sörrel elérhető. és új bűncselekményként jelenik meg a jogellenes termőföld szerzés is. Ezzel az úgynevezett zsebszerződéseket akárják megakadályozni. Akár 5 év börtönt kaphatnak a szerződő felek, de a közreműködő ügyvédek és közjegyzők is büntethetők. A közigazgatási és igazságügyi minisztérium államtitkára szerint az új kódex szigorú, de nem kegyetlen.
Elsősorban a erőszakos bűncselekmények elkövetőire és a bűnismétlőkre helyezi a büntetőjog szigorát, miközben az első büntényesek vagy enyhébb bűncselekményt elkövetők, kisebbső bűncselekményt elkövetők számára új lehetőséget biztosít a BTK.
Az új BTK-t tavaly nyáron fogadta el az országgyűlés, az MSZP és az LMP nemmel szavazott, a Jobbik tartózkodott.
Az MSZP szerint csődöt mondott a kormány büntetőpolitikája, mert a nagyobb szigor ellenére nőtt a bűncselekmények száma. Bárándi Gergely emlékeztetett, az új BTK legnagyobb erénye, hogy 90%-ban megegyezik az eddigivel. A Fidesz szerint az egy hét múlva életbe lépő új büntetőtörvénykönyvvel a Fidesz megalkotta Európa egyik legszigorúbb törvénykönyvét, amely nem hagyja válasz nélkül a magyar társadalmat legjobban irritáló bűncselekményeket, szemben a Gyurcsány-Bajnai kormányokkal, amelyek, ahogy fogalmaznak, hagyták, hogy szabadon fosztogassák a magyar földet, a közpénzeket, a nemzeti vagyont és az emberek tulajdonát.
100 milliárd forintot szán a kormány a takarék szövetkezeti rendszer újjászervezésére, közölte a kormány szóvivő. Gíró Szász András azt mondta, a kormány mai ülésén elfogadta a stratégiai átalakításról szóló koncepciót, és felkérte a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy minél előbb terjeszte azt az országgyűlés elé. A kormány egyben megbízta a szakminisztert, hogy az összeget az állami vagyon eladásával teremtse elő.
50 országból 66 civil szervezet írta alá eddig azt a nyilatkozatot, amely határozottan kiáll a magyar alaptörvényben megfogalmazott értékek, különösen a család és a férfi-nő házasság intézménye mellett. A nyilatkozatot a kezdeményezés szervezője, a spanyol Profesionales por la Etica szervezet jutatta el Orbán Viktornak. Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke az MT-nek úgy nyilatkozott, az aláíró szervezetek szerint Magyarország alkotmánya a demokrácia, a joguralom és az emberi jogok alapvető normáira épül, és példaként szolgálhat sok európai nemzet, valamint politikus számára.
A Fidesz arra kíváncsi, van-e kapcsolat a Hajdú Bécs csődje és a Bajnai család egyik bécsi cégének felfutása között? A párt szerint ugyanis a kettő csak nem egy időben zajlott. Zsigó Róbert, a Fidesz szóvivője azt mondta, az osztrák cégháló egyik vállalatának fő tevékenysége liba, kacsa és csirketermékek kereskedelme volt. A céget 1990-ben alapították, és a magyarországi Wallis Zrt. Bécsi irodájából nőtte ki magát. A szóvivő hozzátette, mindeközben Magyarországon az ország legnagyobb baromfi feldolgozója, a Wallis többségi tulajdonában lévő Hajdú Béd csődbe ment, felszívódott.
Bécsben a Bajnai család baromfi kereskedelemre szakosodott cége egyre nagyobb sikereket ér el, miközben Magyarországon a Bajnai vezette Wallis tulajdonában lévő baromfi feldolgozó csődbe megy, és vagyonát a Wallishoz mentették. Velünk együtt, tisztelt hölgyeim és uraim, sok magyar ember szeretne arra az egyszerű kérdésre választ kapni, hogy van-e kapcsolat a Hajdú Béd csődbevitele és a Bajnai család bécsi cégének felfutása között.
Nincs összefüggés a Bajnai család cégének sikerei és a Hajdú Béd csődje között, így reagált az elhangzottakra az Együtt PM. A Választási Szövetség közleményében visszautasítja Zsigó Róbert állításait.
A Szellemi Honvédelem mozgalom szerint Viviane Reding uniós biztosnak le kell mondani a uniós tisztségeiről, ha valóban a jövő évi magyarországi választások legitimitásának gyengítésére törekszik. Erről nyílt levelet küldött a biztosnak a mozgalom létrehozását kezdeményező civil összefogás fórum elnöke. Csizmadia László arra hivatkozva beszélt erről, hogy sajtóértesülések szerint Viviane Reding június elején Angliában arról beszélt, egyeztetett civil szervezetekkel és Bajnai Gordonnal, hogy elhitessék Magyarországon, a félelem uralkodik, és az emberek nem mernek szabadon szavazni. Csizmadia László kifejtette, ha az uniós biztos nem tudja érdemben és tényszerűen cáfolni a sajtóinformációkat, akkor nincs helye az európai politikában.
Ön a legszentebb európai demokratikus és emberi jogok értékét gyalázta meg, valamint lábbal tiporta a nemzeti szuverenitás értékét, és mindezért mélységesen elítéljük Önt. Ám, reménykedünk abban, hogy mindez nem igaz.
A Jobbik szerint házszabály ellenesen fogadta el az országgyűlés az új földforgalmi törvényt, ezért arra kérik Áder János köztársasági elnököt, hogy ne írja alá a jogszabályt. Az ellenzéki párt hazaárulásnak tekinti a törvény elfogadását. A képviselők szerint ezt jelképezte pénteki parlamenti akciójuk is, amikor a zárószavazás előtt felvonultak az elnöki emelvényre, hogy így tiltakozzanak a jogszabály elfogadása ellen.
Egyértelmű volt a Jobbik Magyarországért mozgalom, név szerinti szavazást kért, és ezt is egyértelműen tudjuk az események alapján, hogy név szerinti szavazás nem történt. Tehát ez már egy olyan eljárásjogi akadály, amely alapján érvényesen nem lehet elfogadottnak tekinteni a törvényt.
A Fidesz szóvivője szerint azok, akik ellenzik a pénteken elfogadott új földtörvényt, valójában a spekulánsok oldalán állnak. Zsigó Róbert azt mondta, az új szabályozás védi a magyar földet, mindent megtesz azért, hogy növelje a családi gazdálkodók arányát, és azért, hogy a magyar termőföld ne kerüljön külföldiek tulajdonába.
Az Egyesült Arab Emírségek Magyarország első számú külkereskedelmi partnere az arab országok sorában. Ezt Szijjártó Péter mondta a két ország közös budapesti üzleti fórumán. A miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára hozzátette, további fejlődési lehetőség van például a magyar mezőgazdasági technológiák és élelmiszerek exportjában, vagy az energiaipari együttműködésben. Megjegyezte, Magyarország szeretné, hogy az emírségek területén végrehajtott nagyszabású beruházásokhoz minél nagyobb mértékben vegyék igénybe a magyar műszaki és mérnöki tudást.
Így reméljük, hogy más arab országokhoz hasonlóan az Egyesült Arab Emirátusokkal is meg tudjuk majd kezdeni azt az együttműködést, amely a magyar technológiákra, szabadalmakra, magyar referenciákra épül, az élettudományok, az energia, valamint az információs és kommunikációs technológiák területén.
Hivatalában fogadta Áder János köztársasági elnök a világhírű matematikus Neumann János lányát és a nő férjét. Marina von Neumann-Wittmann lesz a díszvendége és vezető előadója a Szegedi Informatika Történeti Kiállítás holnapi konferenciájának. A köztársasági elnök ebből az alkalomból fogadta a világhírű tudós lányát. A Jövő múltja című tanácskozáson Marina von Neumann-Wittmann bemutatja Marslakó lánya című, tavaly az Egyesült Államokban megjelent könyvét, amely a 110 éve született Neumann Jánosról és önmagáról írt.
Július 8-án 10 órakor lesz Horn Gyula néhai miniszterelnök temetése Budapesten a Fiumei úti temető 15-ös parcellájában, közölte a Kormányzati Információs Központ. A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság által összehívott rendkívüli ülésen arról is döntöttek, hogy az egykori kormányfőről Katona Béla, az országgyűlés volt elnöke emlékezik meg. A volt miniszterelnök temetésének összes költségét a magyar állam viseli.
A 95 közül 66 településen már befejeződött a Dunai árvíz utáni helyreállítás, mondta a helyreállítási miniszterelnöki megbízott. Bakondi György hozzátette, már visszabontották az ideiglenes gátak több mint 60%-át is. Közben a honvédelmi miniszter Tatán mondott köszönetet a katonáknak a védekezésben nyújtott munkájukért.
Dunaszekcsőn az ideiglenes töltést bontják a közmunkások, lapáttal és markolóval próbálják megtisztítani a területet.
Erre az egy kocsira 7 köbméter körülbelül. Most ezt naponta több százat fordulunk ilyet.
Ez egy 51 milliárdos.
A helyreállítási miniszterelnöki megbízott azt mondta, 66 településen már befejeződött az árvíz utáni helyreállítás. Az önkormányzatok a védekezésre fordított költségeiket egy központi alapból igényelhetik.
Az önkormányzatok egy elektronikus rendszeren keresztül jelenthetik be a védekezési költségeiket és káraikat. Ebből a Viszmajor alapnál 7 nap van a bejelentés, utána egy 30 napos elszámolási időszak van, majd pedig ez a rész lezárul. Pillanatnyilag az a helyzet, hogy 10 milliárdot eléri az önkormányzatok által bejelentett Viszmajor igény.
Az árvízi védekezésben a Magyar Honvédség is folyamatosan részt vett. A tartalékosokkal együtt 9600-an voltak a gátakon. Lánctalpasokkal és helikopterekkel is segítették megóvni a településeket.
Napi 12 órában dolgoztunk, főként ugye erősítettük a gátat, tehát fizikailag is elég megterhelő volt, illetve egy idő után szellemileg is.
Köszönjük nektek az egész ország és a nemzet nevében.
A honvédelmi miniszter Tatán mondott köszönetet a katonáknak.
Az árvízi védekezés feszült napjai megint megmutatták, hogy a magyar honvédség erős. Erős, mert honvédei tudják mindazt, amit egy katonának szakmai hozzáértésből, bátorságból, hivatástudatból elkötelezettségből tudnia kell.
Ekközben Körmenden a rendészeti szakközépiskola diákjainak Pap Károly, országos rendőrfőkapitány köszönte meg a gátakon végzett munkát.
Éjféltől újraindul a vonatközlekedés Komárom és Almásfűzítő között, ahol eddig a Dunai járvíz miatt pótlóbuszok szállították az utasokat. Mostanra elbontották a homokzsákokból épült védművet és ideglenesen helyreállították a vasúti pályát. Egyelőre csak a Dunától távolabbi vágányon és óránként 40 km/h sebességgel járhatnak a vonatok. A Dunához közelebbi vágányt csütörtöktől használhatják ismét a szerelvények, legfeljebb 20 km/h sebességgel. Szintén éjféltől indul meg a vonatközlekedés a Komárom-Esztergom vasútvonalon, ott is 20 km/h sebességkorlátozással.
Már több mint 427 millió forint adomány gyűlt össze a Nemzeti Összefogás számlaszámon, illetve a 1357-es adományvonalon. A közmédia Jónak lenni jó című műsor folyamában pedig több mint 13 millió forint felajánlás érkezett. Közben ma országjárásra indult az Árvízvédelmi Rádió. Először a Duna mentén haladva számol be az árvíz utáni helyreállítási munkálatokról, majd a Tisza, a Velencei tó és a Balaton mellől is jelentkezik majd.
Vasárnap reggeltől estig érkeztek a vendégek a Közmédia Jónak lenni jó című egésznapos műsor folyamába. Művészek, sportolók, civilek mondták el, miért érezték fontosnak, hogy segítsenek. Áder János köztársasági elnök a műsorban mondott köszönetet mindenkinek, aki részt vett az árvízi védekezésben. Kijelentette, szeretné, ha ez az összefogás akkor is meglenne, ha nem az árvíz ellen kell küzdeni.
Azt szeretném, hogyha ez nem maradna meg árvízi élménynek, hanem a következő napokban, a következő hetekben, a következő hónapokban, amikor nincs ilyen nagy baj, amikor nem lesz árvíz, akkor is ez az élmény velünk maradna. Az az élmény, hogy ha valamit el akarunk érni, akkor közösen ez sikerülhet.
A műsor folyamban csaknem 2,6 millió néző kapcsolódott be hosszabb, rövidebb időre, de volt olyan pillanat, amikor egyszerre csaknem 340 ezeren nézték a jótékonysági adást. A műsor ideje alatt a 1357-es adományvonalat több mint 33 ezerszer tárcsázták vagy küldtek rá SMS-t. A számla számra is több jelentős adomány érkezett vasárnap.
Sokan vállalatok, önkormányzatok és mások is adományoztak, és így összesen az összes adomány az 427 millió 246.845 forint, ami azt jelenti, hogy több mint 20 millió forint gyűlt össze így a hétvégén.
Az árhullám levonulása óta a közmédia a helyreállítási munkálatokról számol be folyamatosan.
A Győrből jelentkezik az Árvízvédelmi Rádió, amely országos turnéra indult.
Az Árvízvédelmi Rádió országjárásra indult. Két héten át minden nap más-más vízparti településről jelentkeznek majd a műsorvezetők.
A dunamenti településekről jelentkezünk be egészen Győrtől Bajáig. Június 30-ától a Tiszán felfelé, Szegedtől egészen Tokajig utazik a stábunk. Ott már nem az árvízvédelmi munkálatokról, hanem vízgazdálkodásról beszélgetünk.
A jövő hét utolsó három napján a Velencei tóra és a Balatonra látogat el a rádió stábja, ahol majd a turizmus és a horgászat is szóba kerül.
Esőkkel és erős széllel érkezett ma az országba a hidegfront, a legtöbb helyen nagyjából 20 fokkal volt hűvösebb, mint egy-két napja. Volt olyan térség, ahol nem volt melegebb 13 foknál. Északkeleten ugyanakkor még most is 30 fok körüli a hőmérséklet, de éjszaka oda is megérkezik a front. A kánikula legalább egy hétig biztosan nem tér vissza.
Délelőtt Szegeden még 30 fok volt, és aki tehette, a strandra ment hűsölni.
Itt nem lehet megégni, nem lehet megfőni, hát így sokkal jobb.
Aztán délután hirtelen elromlott az idő, és leszakadt az ég. Rövid idő alatt jelentős mennyiségű csapadék hullott le, és jégeső is esett. A viharban ágak szakadtak le, fák dőltek villanyvezetékekre. A Balaton partján a nyaralók már délelőtt is pulóverben sétáltak a Füredi mólón. Folyamatosan esett az eső. Ezeket a felvételeket egy néző küldte el a Híradónak.
A hétvégén strandoltunk, és most, hogy elromlott az idő, így kerékpárra ültünk, és alsósul átbicikliztünk Tihanyba.
Közben Zalaegerszegen már délben sem volt több 12 foknál, vagyis legalább 20 fokkal volt hidegebb, mint a hétvégén. Az eső itt is megállás nélkül esett. Ebben a kézműves táborban a programokat is inkább fedett helyen tartják meg.
Némi nehézséget azért okoz az idő, mert a gyerekek közben szeretnének egy kicsit lazítani, pihenni.
Az előrejelzés szerint egy hétig biztosan nem tér vissza a kutyameleg.
Ez a hidegfront felhőzete
ez érkezik hozzá nyugatról.
A meteorológus éppen azt mutatja, hogy a kánikulát hogyan váltja fel a hűvösebb idő.
Ezt frontérzékenyek úgymond hidegfronti hatásként érzékelik. Hőérzetben gyakorlatilag egy nagyon szélsőséges, mondjuk úgy, hogy 20 fokos hőmérséklet csökkenés fogunk átélni.
Akinek migrénje van, az általában megérzi ezt a változást bármilyen életkorú.
Az orvos-meteorológus szerint az idősebbek szervezete jobban megérzi a hidegfrontot.
Ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy növekszik a görcskészség, tehát az ereink összehúzódnak. Aki vérnyomás problémákkal küszködik, annak kell számolni arra, hogy ilyenkor megemelkedik a légnyomás, és ez fejfájással, vérnyomás növekedés egyéb tüneteivel együtt járó kellemetlen érzés.
Várhatóan szerdáig kell hűvösebb időjárásra számítani. Csütörtöktől fokozatosan emelkedik majd a hőmérséklet, de a kánikula legalább még egy hétig nem tér vissza.
Teniszlabda nagyságú jégdarabok hullottak a szerbiai Indiára tegnap este, több mint 30-an megsérültek. A negyed óráig tartó jégesőben sok ház teteje megrongálódott, és több autó üvegét is kitörték a jégdarabok. A vihar után 15 tonna szemetet kellett eltakarítani az utcákról, és több mint 1000-en jelentkeztek kártérítésért.
Átszakította a szalagkorlátot, és egy 40 méteres szakadékba zuhant egy román turistákat szállító autóbusz Montenegróban. A tragédiában 18-an haltak meg. 29 sérültet kórházban ápolnak, négyük állapota válságos. A buszon 47-en utaztak, többségében nyugdíjasok. Szerdán Romániában nemzeti gyásznapot tartanak az áldozatok emlékére.
Főleg bukarestiek és 17 Árdzsesz megyei turista utazott azon az autóbuszon, amelyik egy alagútból kiérve átszakította a szalagkorlátot. A jármű lerepült a hídról, és a Moracsa folyó 40 méter mély szakadékjába esett. Román sajtóhírek szerint sokan úgy élték túl a balesetet, hogy kiestek a zuhanó járműből. A mentést civil autósok kezdték el, de a mentősök is hamar kiérkeztek. Munkájukat a nehéz terep miatt alpinisták és kommandósok is segítették. A buszbaleset sérültjeit a podgoricai kórházba szállították. A tragédia hallatán több tucat helyi önkéntes vért adott, de voltak, akik saját autóikkal is segítettek a mentésben. Stressz alatt vagyok még mindig. Úgy vezettem a kórházig, hogy a középkorú nő épp kezét az egyik kezemmel le kellett fognom, nehogy kárt tegyen a másik nyílt törést szenvedett karjában. A lányom pedig a fejét tartotta, mondta egy asszony. A szállítható sérülteket és a baleset 18 áldozatát külön repülőgéppel viszik haza Romániába. Jelenleg 7 szerencsétlenül járt utast ápolnak az intenzív osztályon. Reggel 2 katonai gép is érkezett Romániából, orvosokkal és orvosi segédeszközökkel, gyógyszerekkel. Azokat a sérülteket, akik szállíthatóak, haza is visszük, a többieket pedig akkor, amikor az állapotuk engedi, mondta a Podgoricában tartózkodó román egészségügyi államtitkár helyettes, aki egyúttal köszönetet is mondott Montenegrónak a szakszerű és gyors mentésért és orvosi ellátásért.
Stabil az állapota annak a 4 gyereknek, akiket tegnap mérgezés gyanújával szállítottak a Bács-Kiskun megyei kórházba. A 3 és 5 éves gyerekeket, valamint 7 hónapos ikertestvéreiket egy kecskeméti családi házban találták a mentősök édesanyjukkal együtt, akit jelenleg is gyógyszermérgezés miatt ápolnak, de nincs életveszélyben. Azt egyelőre nem tudni, hogy mi történt. Meg nem erősített információk szerint az édesanyját tegnap még rendőrök őrizték, ma azonban ezt megszüntették. A rendőrség súlyos testi sértés kísérletének gyanújával rendelt el nyomozást. Badár Sándor humorista kapta az idén a Karinti gyűrűt, a magyar humoristák legnagyobb elismerését, a Kossuth Rádióban hallható Rádió Kabaré műsoraiban nyújtott kiemelkedő munkájáért kapta. A díjat 1975 óta minden évben Karinti Frigyes születésének évfordulóján adják át.
Arcberendezése meghökkentő. Saját meghatározása szerint a Pótól a Gangeszig bármely népcsoportba besorolható. Legtöbb filmszerepét ennek köszönheti.
Badár Sándor színész humoristáról írt jellemzésből olvas fel a legendás rádiós Szalóczi Pál. A rendhagyó portré a 38. Karinti gyűrű átadóra készült. Barátai és kollégái is gratuláltak a díjazott művésznek.
Bár nem én adom át!
1975 óta minden évben egy ugyanilyen karinti felirattal ellátott aranygyűrűt kap a Rádió Kabaré egyik szereplője, amely a humoristák legrangosabb kitüntetésének számít.
De arany, benne van a próba, sőt, bele van írva.
Badár Sándor azt mondja, a díj arra ösztönzi, hogy poénjaival még jobban kiszolgálja a közönséget.
A közönség nem fogja megkérdezni, hogy te vagy a korinti gyűrűs. Egy hét múlva már nem fogja megkérdezni, hanem azt fogja várni, hogy tessék mondja új poénokat, gyártsa új történetet, nevettes meg.
A médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgató helyettese szerint nagyon fontos, hogy a rádiókabarék művészei kapjanak szakmai visszajelzéseket. Ugyanis nagy igény van a munkájukra.
A rádiókabaré van, a rádiókabaré él, annyira fontos és annyira hozzátartozik a rádióhallgató közönség mindennapjaihoz, mint mondjuk az időjárás jelentés.
Badár Sándor a rádiókabaré egyik legfoglalkoztatottabb alkotója. Az elmúlt egy évben csaknem 5 órán át szórakoztatta a hallgatókat a műsorban.
Bár az idő nem túl jó, holnap is jelentkezik a Balatoni nyár, Szigligeten van az egyik műsorvezető, Csiszár Jenő. Szervusz Jenő, holnap mi lesz nálatok a műsorban?
Jó estét kívánok a kedves nézőknek, sziasztok! Hát szerintem az ország legszélesebb pontjáról, a Szigligeti várból jelentkezem egy őszi estén. Itt most már nagy a forgalom, mert hogy elindítjuk a ma esti 21 óra 30 perckor felgyulladnak a fáklyák az összetartozás jelképezően, de a legfontosabb az, hogy holnap reggel Balatoni nyár, teljesen mindegy, hogy milyen idő lesz, Lajsz Andris koktélokkal jön, hideggel vagy meleggel, itt lesz a Gimes együttes, aztán egy dalpremier lesz, Király Linda a legújabb dalát fogja bemutatni itt a televízióban, és itt lesz egy 8. osztályos autóversenyző, aki a Ferrari gyári pilótájaként fog indulni a Ferrari Challenge-ben. Óriási dolgok lesznek, szeretettel várunk mindenkit, állandó partneremmel, Jakubcsek Gabival.
Jenő, köszönjük!
Megnyílt az olasz-magyar kulturális évad egyik legjelentősebb kiállítása Rómában, a modernitás ideje magyar festészet 1905 és 1925 között című tárlat. A modern magyar festészet 110 festményét és grafikáját mutatja be a Magyar Nemzeti Galéria szervezésében. Ilyen átfogó, önálló magyar művészeti kiállítás még soha nem volt a nyugati világban. Rómából Silaher Tamás tudósít.
A modernizmus leghíresebb olasz festményeinek ad helyet a modern és kortárs művészetek Nemzeti Galériája Rómában. És mostantól csaknem 3 hónapon át itt láthatók a modern magyar festészet legkiválóbb alkotásai is.
Ripp, Rónai József, Czóbel Béla és Kassák Lajos. Csak néhány név abból a több mint 20 festőből, akiknek 1905 és 1925 között készült műveiből állt össze a kiállítás anyaga. A legtöbb kép a Magyar Nemzeti Galériából érkezett, de több más múzeum és magángyűjtő is kölcsön adta festményeit a tárlathoz.
Soha még a magyar művészet önálló kiállítása a nyugati világ egy ilyen presztízsű, ilyen súlyú múzeumban kiállító helyén még nem volt, mint most Rómában.
Az összesen 110 festményt és grafikát 7 teremben rendezték el, különböző irányzatok szerint csoportosítva. A szeptember közepéig tartó kiállítás célja, hogy a magyar modernizmust az európai művészet és kultúra részeként mutassa be. A múzeum főigazgatója szerint a képek kiválóan kiegészítik a galéria olasz festményeit. Szinte sokkot kaptam, amikor kibontottuk a képeket, olyan hatalmas színkavalkád van bennük. A színek szinte kitörnek a képekből, mondta Maria Vittoria Marini Clarelli.
Találkozások. Ez a mottója az idei olasz-magyar kulturális évadnak, amelyet a két nép közötti barátság jegyében rendeznek. Az évad programjai az év végéig várják az érdeklődőket, nem csak itt Olaszországban, hanem Magyarországon is. A híradót Csilahár Tamás tudósította Rómából.
A Niagara után a Grand Canyont is átszelte Nick Vallenda. Az amerikai kötéltáncos a világon elsőként 23 perc alatt tette meg a fél kilométeres távolságot a majdnem 500 méteres magasságban. Nick Vallenda egy éve a Niagara vízesés felett egyensúlyozott át egy 5 cm széles kábelen. A 34 éves többszörös Guinness rekorder egyébként mi más lenne, egy akrobata család sarja.
Most jönnek a sporthírek, aztán pedig az időjárás jelentés.
Utána pedig egy régi módi történet, majd kékfény.
Késő esti híradó is lesz, 11 óra után 10 perccel Miklóssal.
Viszontlátásra!
Viszontlátásra!